Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Riár vagyok a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Pünkösd van ugyan, de oly sokszor meséltem már a pünkösdi hagyományokról, a pünkösdi utazásokról, túrákról, hogy hát ugye több hallgató is mondta, hogy hát igazán utazhatnánk messzebbre is egy kicsit pünköstkor egyszer, akkor most itt lesz ennek az ideje, úgyhogy elmegyünk Kongóba. Mégpedig a Kongói Demokratikus Köztársaságban, tekintettel arra, hogy az igazán messze van. Legutóbb Namíbiáról volt szó, úgyhogy most még mindig Afrikát fedezzük fel. Aztán a műsor második felében majd aktuális témákat is boncolgatunk, persze. Szó lesz az utazási irodák csődjeiről, annak kapcsán, hogy ismét több mint 600 utas próbálja meg visszaszerezni a már befizetett pénzét az egyik utazási irodától, úgyhogy erről is mesélek majd Önöknek, mit lehet ilyenkor tenni, meg egy kis történeti áttekintés, és szó lesz még a filmturizmusról is, úgyhogy izgalmas egyórás műsort ígérhetek. De Kongót mondtam először, hiszen azt gondolom, hogy ha valaki utazni akar manapság, akkor Afrika talán az utolsó olyan hely, ahol még tényleg úgy érezheti magát, mint az egykori felfedezők. A Kongói Királyság egyébként komoly fejlett állam volt, és Portugáliával is komoly kereskedelmi kapcsolatokat ápoltak már az 1500-1600-as években. Aztán második Lipót belga király a mai Kongói Demokratikus Köztársaság területét, ugye Zairként is ismert volt korábban, meg belga Kongóként, saját tulajdonává tette, és magántulajdonnak minősítette, és el is foglalták ezt a kongói szabadállam, korábbi szabadállam területét, és hát a gumi és elefántcsont kitermelés volt a legfontosabb és legjövedelmezőbb iparág, úgyhogy lőtték az elefántokat, dolgozták az elefántcsontot, feldolgozták az elefántcsontot, és hát bizony a kaucsukfákból is komoly bevételre tettek szert. Rabszolgaként dolgoztatták a lakosságot, és mintegy 10 millió ember vesztette életét a kőkemény időszakban. Aztán a nemzetközi felháborodás miatt a belga állam átvette a terület irányítását az 1900-as évek elején. 1960-ban lett független a kongói területnek ez a része, és egy legendás miniszterelnököt választottak, Lumumbát, akit aztán meggyilkoltak, és Mobutu került a helyére, aki átnevezte az országot Zairre, és sokan azt mondják, hogy hát ez egyik legdurvább afrikai diktatúrát építette ki, bár az afrikai diktatúrák amúgy is olyanok, hogy hát könyveket írtak már róluk. Óriási ásványkincs van Kongóban, és itt a Kongói Demokratikus Köztársaság területén is, tehát gyémántok, óriási mennyiségű koltán és sok minden más. Egyébként hát emiatt rengeteg még mindig a szerencselovag, nagyon sokan vannak olyanok, akik megpróbálnak ezzel kereskedni. A fekete kereskedelem is rendkívül fontos. Nekem egy nagyon kedves barátom Afrikában tényleg szinte mindent csinál. Tehát azt gondolom, hogy az ember néha az életében találkozik pár igazi kalandorral, akiket a kalandvágy hajt, és Afrika tökéletes terep nekik. Nos, jó pár ilyen magyar kalandor is van, és az én egyik barátom is úgy döntött, hogy majd Kongóban üzletel egy kicsit, és hát egy helyi törzsfőnökkel a gyémánt bizniszbe be is szállt, egészen addig, amíg ki nem lőtték mellőle elmondása szerint ezt a törzsfőnököt, hát konkrétan egy konkurens vanda elkapta őket, és a mellette lévő ismerősét, üzlettársát egyszerűen lelőtték, de úgy, hogy mondta, hogy hát olyan erős volt a lövés ereje, hogy utána hogy szinte hátra esett az ember, és hát meg is halt szegény, úgyhogy utána elengedték őt végül, de abba hagyta a gyémánt kereskedelmet. Minden esetre attól még azért ott maradt Afrikában, és azt gondolom, hogy ez már önmagában egy szép vállalkozás ezen a területen. Persze aztán átment más országokba, utoljára Ugandában találkoztam vele, de Kongó egyébként valóban veszélyes is. Tehát ha valaki a Kongói Demokratikus Köztársaságban megy, de hogyha akár a másik Kongót látogatja meg, akkor is ugyanezt tudom elmondani. Nos, hát ebben az esetben ugye a Kongói Köztársaságban, hogy a Kongó Brazzaville-be is utazik, hát azért a biztosítás se segít sokszor, úgyhogy éjszaka, nem úgy éjszaka nem sétálgatunk, hanem úgy eljönni innen, hogy ne legyen valami negatív élményünk, ne vegyenek el tőlünk valamit, azért nem egyszerű. Pedig hát vannak turistautak, meg sok minden csoda is. Éjszaka, meg este már sötétedés után az utcán itt lenni, hát az hogy nem életbiztosítás, hanem felelőtlenség sokszor. Érdekes, hogy akármennyire is veszélyes ez a terület, mégis vannak vendégek, hiszen Afrika legrégebbi nemzeti parkjainak egyiken itt van, ahol a hegyi gorillák élnek, és egy aktív tűzhányó is van a Virungában, amely a világ legnagyobb folyamatosan fortyogó láva taváról ismert, és a látvány tényleg ilyen földön túli. A Garamba Nemzeti Park pedig a világörökség része. Hatalmas szavannák vannak itt, elefántcsordák. Ez mindig is híres volt az elefántjairól a Kongó, és nem véletlen, hogy itt rengeteget vadásztak, és az elefántcsontkereskedelem az tényleg komoly üzletág volt. Az északi széles szájú orszarvúból is van még jó pár példány, az utolsó vadon élő példányok itt élnek egyébként a Garamba Nemzeti Parkba. A Kongó folyó rendkívül mély, helyenként több mint 200 méter mély, és nagyon nagy a vízhozama, úgyhogy az igazi nagy kaland, hogyha hajózunk a Kongón. Ez tényleg egy vadregényes expedíció. Kinshasa a főváros, és érdekes, hogy mellette is van egy kis bonobó park. A bonobó majmok élnek itt, rendkívül békések, intelligensek, és ezeket a kis törpe csimpánzokat is meg lehet nézni errefelé. Kongóban rengeteg kolumbit, tantalit bánya van, ez a koltán, és hát az okostelefonoknak, a laptopoknak, az elektromos autóknak fontos alapja, és a világ készleteinek 60-80%-a itt található. És hát egyébként is nagyon sok ilyen ritka ásvány van errefelé, és mellett hát persze gyémánt is bőven. Meg óriási esőerdő. A kongói medence esőerdője az Amazonas után a második legnagyobb a világon. Érdekes egyébként, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaság fővárosa Kinshasa, meg ugye a Brazzaville, a Kongói Köztársaság, hát egymással szemben vannak, és a két főváros is ott van a Kongó két partján, és nincs közöttük híd. Jobbnak látták, hogyha inkább nincs, vagy nem építették meg, hát nem tudom. Minden esetre ugye nagyon komoly két főváros egymással nagyon annyira közel vannak, hogy a világon még Rómában és Vatikánban úgyhogy hát lényegében Róma körül öleli a Vatikánt, tehát az tényleg annál közelebb nincsen, de a második legközelebbi az ez a két kongóváros, Kinshasa meg Brazzaville, ugye a Kongói Demokratikus Köztársaság, meg a Kongói Köztársaság fővárosa. Érdekes, hogy akármennyire is veszélyes itt élni, akármennyi bűncselekmény is van, hát a helyiek azért lazán veszik a világot, táncolnak, énekelnek, a kongói rumba pedig az afrikai kontinens népszerű zenei stílusa, úgyhogy itt zenéből azért nincs hiány. Nagyon érdekes a kettősség, tehát azt látjuk, hogy tényleg vannak hihetetlenül szegények, olyanok, akik gyakorlatilag ugyanabban ruhában élik le szinte az életüket, de van a középosztály, ami pedig kevés dologra költ, de arra nagyon sokat. Tehát például lakhatása alig valamit, nyomornegyedekben élnek, összegyűjtenek, összekuporgatnak mindent, azért, hogy vegyenek mondjuk egy drága táskát például, de eredetit lehetőleg, és fura, hogy hát itt persze minden másolat megkapható, és mégis mondjuk egy dizájnos jó ruha fontos a divat, vagy bármi más, az lényeges számukra. Úgyhogy ez meglehetősen érdekes. Egy kongói kiránduláskor azért szükségünk van sárgaláz elleni oltásra. A sárgaláz elleni oltás az egyetlen, ami valójában kötelező Afrika jó néhány országában. Minden más csak opcionális. Emellett persze nem árt, hogyha viszünk malária elleni tablettát, azt már előtte utazás előtt be kell szedni, aztán hetente egyet-egyet. Tetanusz, tífusz elleni oltások is azért jó, ha vannak, tehát nem ártanak az oltások, de mondom, egyedül a sárgaláz elleni az, amit kötelezően megnéznek Afrika jó pár részén. Nagyjából 110-115 millióan laknak a Kongói Demokratikus Köztársaságban, úgyhogy Afrika negyedik legnépesebb országa, és a második legnagyobb területű egyébként, úgyhogy óriási területen vannak az esőerdők, meg a Kongó, ahogy folyik végig. ugye jobb oldalon, bal oldalon nagyon sok település is van. De hát mivel nagy a terület, még ez a viszonylag komoly lakosságszám sem jelenti azt, hogy ne lennének olyan területek, ahol napokat tudunk úgy a dzsungelben eltölteni, menni, hogy nem találkozunk emberekkel. Furcsa kettőség, hogy talán a világ egyik leggazdagabb gyémántlelőhelyeivel rendelkezik Kongó, meg hihetetlen természeti kincsek vannak, a másik oldala pedig az, hogy a világ egyik legszegényebb állama. Rendszeresek a konfliktusok, folyamatosan vannak törzsi háborúk, gyakoriak a fertőző betegségek, úgyhogy volt olyan 6-8 évvel ezelőtt egy komoly háború itt, majdnem 1 millió ember elmenekült. És összességében azt mondják, hogy már 5 millióan is vannak olyanok, akik elhagyták az otthonukat a harcok miatt, amelyek időről időre kitörnek a törzsek között. Érdekes az, hogy hát feltetnék a kérdést valójában, hogy ha annyi ásványkincs van, meg olyan sok kincs, meg turisztikai nevezetesség, akkor miért nem gazdagok? Hát azért nem, mert most mondok egy érdekes példát, amit ott Kongóban hallottam, hogy volt például egy új bánya rész, és a bányamunkásoknak meg kellett volna csinálni a lakhelyüket azért, hogy ki tudják termelni, és a bányabiztonsági berendezésekre is költeni kellett volna. A bányaengedély megvolt, elkezdték a bányászatot, hát ott persze, hogyha van egy kis pénz, akkor azért bányászatsz akkor is, hogyha azért a biztonsági berendezések azok még nem tökéletesek, meg akkor is, hogyha az ott dolgozóknak még nincsen kész a szállása, de hát úgy volt, hogy ezt megcsinálják. De aztán mégsem csinálták meg, mert hogy azt a pénzt, amit kitermeltek, a kitermelés vezetője az arra költötte, hogy repülőgépet vásároljon, és elmenjenek Párizsba, és ott bevásároljanak a barátnőivel. Na most emiatt persze a munkások felháborodtak, és hát komoly konfliktus lett a dolog vége, és a konfliktus meg lövöldözésbe torkolott, és aztán az egész az enyészet élet a későbbiekben, úgyhogy nem tudták ezt megugrani. Tehát nagyjából így ki is következtethető, hogy hát miért nem működik. Hát nagyjából ezért nem működik. A repülőről csak annyit, hogy egyébként nem könnyű mondjuk ott magánrepülővel bármit is csinálni, mert hogy repterek azok alig-alig vannak, és általában út is alig van, földút van nagyon sok helyen. Láttam egy olyat, hogy a repülőgépet egy traktor fordította meg, mert pont volt egy kis repülőgépnek annyi hely, hogy le tudott szállni, megfordította a traktor, és akkor utána ott meg felszállt. Úgyhogy erre tökéletesen alkalmas egy füves pálya is. Hát persze nem veszik komolyan a biztonsági előírásokat itt sem, úgyhogy nagyon sok a légi baleset is. Meg hát African Time van. Ugye van az African Time, a Japanese Time, meg a European Time a világban. A Japanese Time, a japán idő az az, hogy már fél órával előtte ott vagyok, és takra kezdődik minden, ha vonatok pontosan járnak, és alig késés nincs is, hát ezt súlyos tragédiaként éli meg egy japán. Az African Time pedig nagyjából olyasmit jelent, hogy voltam egyszer Afrikában egy hivatalos eseményen, ahová újságíróként engem is meghívtak, mondták, hogy jön majd az ipari miniszter is, és helyi országgyűlési képviselő, meg sokan mások, mert felavattunk egy kutat. Hát arrafelé a kút az rendkívül nagy dolog, mert sokszor 10-20 kilométert kell gyalogolni azért, hogy vízhez jusson valaki, és ilyen marmonkannába hordozzák a gyerekek meg az asszonyok a vizet otthonra. Tehát ha van kút, akkor szinte minden van. És hát mondták, hogy 4 órakor lesz majd ez az esemény, úgyhogy 3:30-kor már ott voltunk, 4 órakor gyakorlatilag rajtunk kívül senki nem volt. És onnan tudtam, hogy jó helyen vagyunk, mert ott volt a kút, tehát itt nem lehetett eltéveszteni. Aztán 4:30 körül elkezdtek jönni az emberek, nagyjából 5 óra körül már rengetegen voltunk, és a hivatalos emberek meg megérkeztek, nem tudom, olyan 5:45 körül, és akkor elkezdődött az esemény. Tehát is senki nem szólt semmit, hogy 1,5 óra késés volt legalább, és tartott egyébként a végtelenbe és tovább, mert este meg nagy bulival is zárták ezt a kis avató ünnepséget, és hát persze ugyanúgy ott maradtak a miniszter és a többiek is. Egyébként jellemző az, hogy a fontos emberek azok nagy kísérettel járnak elegáns autókba, és ilyen kis terepjárók, nyitott terepjárókkal kísérgetik őket a biztonsági emberek, és jó páron van fegyver is persze. Úgyhogy ez is érdekes, hogy jó pár helyen látni itt a belső afrikai országok közül, ugye a keményebbekben olyan terepjárót, amiben ilyen kis géppuska is van, úgyhogy hát az is egy kicsit fura elsőre. Kinshasában egyébként csak a belvárosos jellegű, de ott vannak egyébként magas házak, körforgalom, általában régi Mercedeseket nagyon szeretik, ilyen 30-40 éveseket, meg régi autók vannak, de vannak azért kőgazdagok is, általában őket kísérik testőrök is. Olyan komolyabb felhőkarcoló is van, tehát 30-40 emeletesek, azért nem olyan szintűek, mint Kínában, de azért vannak egyébként Kinshasában. Úgyhogy ilyet is lehet látni, de hát utána tovább menjünk egy kicsit, és ott van a szegény negyed összetákolt boltikból, meg mindenféle másból. 96 és 97-ben volt az első nagy kongói háború, aztán 98 és 2003 között meg a második nagy kongói háború, úgyhogy ez is elég kemény helyzetet teremtett. Sokan a mezőgazdaságból élnek, már akik nem a bányákban dolgoznak, kávét, teát, banánt termesztenek, cukornádat, ugye gumit, kaucsukot, gyapotot, meg kakaót, fontos még a földi mogyoró, meg a különböző trópusi gyümölcsök. A gyémánt bányák a leglényegesebbek, de van egyébként itt réz, arany, urán, ezüst, kobalt, wolfram és sok minden más is. Általában májustól szeptemberig van a turista szezon, amely ekkor van száraz évszak, de hát a fővárosban, Kinshasában olyan komoly a bűnözés, hogy egy turista legyen a talpán, aki itt megúszol nélkül, hogy legalább egyszer ki ne fosztanák. Hát erre az a megoldás, hogy a cipőnkbe is teszünk, a cipőnk talpához is egy kis pénzt, a zsebünkbe is teszünk, tehát sok kis pénzt el kell tenni, és hogyha végül pár késes vagy biztos valaki elkéri, akkor az egyik zsebünkbe belenyúlunk, és akkor odaadunk neki, és akkor általában békén hagy, tehát utána megoldjuk a másiknak is, és akkor még mindig marad nekünk 2-3 zsebünk, ahol még van annyi pénz, hogy nem veszünk éhen, úgyhogy ez benne van a pakliba. Meg az is, hogy rengetegen maláriásak errefelé. Abban általában már nem halnak meg az emberek, hogyha van gyógyszer kezelhető, de hát azért az általános remegés az nem biztos, hogy jó. Az országon gyakorlatilag nem lehet átmenni autóval, tehát mondom, sok helyen csak földutak vannak, vidéken az aszfaltozott út az nagyon ritka, az esős évszakban pedig az utak gyakorlatilag járhatatlanok. Úgyhogy a Kongó vizei az, amelyek a közlekedés fontos eszközei, mert hogy hajókkal viszik az árut, hajókon közlekednek, amikor meg zuhatagos a folyó, akkor meg ott vagy ilyen kis mini vasútra, ilyen vasútszerű valamire pakolják át az árut, vagy pedig ott megpróbálják a teherautókkal tovább vinni, hát de hogyha esős évszak van, akkor az is nagyon nehézkes. Vannak helyi légijáratok, fejletlen biztonsági rendszerekkel, kisebb gépekkel, meg ilyen füreleszálló gépek ezek, és gyakorlatilag életveszélyben érzi magát valaki, hogyha egyszer ezt kipróbálja. 15 000 kilométer vízi út van egyébként összesen az országban, és nem csak a Kongón, hanem sok más folyón is lehet hajózni, úgyhogy több árut és szemét szállítanak vízen, mint Afrika bármely országában. Az óceánhoz közeli Matadi a legfontosabb folyóparti kikötő, Kinshasa pedig a legnagyobb belföldi kikötő egyébként Afrikában. A teljes terület 2.345.410 négyzetkilométer, vagyis óriási országról beszélünk. Kongói frank a hivatalos pénz, nem? És jobb oldalon közlekedünk, már amikor tudunk közlekedni. A lakosság 80%-át bantu törzsek alkotják, a bakongók, a mongók, a lundák, a balubák, és még van nagyjából 18%-nyi szudáni, 2% pedig nilóta. A terület őslakói egyébként a pigmeusok, fel lehet őket ismerni, mert rendkívül alacsony a termetük, göndör a hajuk és sárgásbarna a bőrük. 300 különböző törzsi nyelvet beszélnek, de a lubák meg a lundák tökéletesen megértik egymást. És hát úgy is megérti egymást szinte mindenki, hogyha a törzsi nyelvről a franciára vált át, mert hogy Franciaország után itt beszélnek a világon a legtöbben franciául. Nagyjából a lakosság fele tud franciául írni meg olvasni, és nagyjából 70% pedig valamilyen szinten megérti a franciát. Az azt mondjuk, hogy gyakran a fejükre csavarnak egy sálat, vagy valamilyen fejfedőt viselnek, és jellemzőek az élénk színes ruhák egyébként, és hát errefelé még a kisgyereket a hátukra kötik, amikor viszik valahová. Ha több gyerek is van, akkor egyet a hátukon visznek, a nagyobbakat meg már kézben sétáltatják. Nadrágot szinte soha nem hordanak a lányok, asszonyok, hanem inkább hosszú szoknyát. Az öltözködés nagyon-nagyon fontos, az, hogy menő ruha legyen valakin, tényleg az a státuszszimbólum alapja. Hogyha valaki jól öltözött, akkor komoly tiszteletet fog kapni. Úgyhogy lehet, hogy olyan helyen lakik valaki, hogy tényleg nincs is benne WC, mert open air toalett az osztály része, de hogyha van egy komoly öltönye, akkor már komolyan veszik. És minél inkább jól öltözött valaki, annál több ajtó nyílik meg, hogyha mondjuk szeretne valamit elintézni. Úgyhogy ha Kongóba akarunk menni, akkor ne rövid nadrágot vegyünk meg, újatlan pólót, hanem rendes nadrágot, szép márkás cipőt, és akkor, hogyha éppen nem fosztanak ki minket, mert mondjuk kísérőnk is van, vagy helyi vezetőnk, akkor elkezdhetünk nyugodtan üzletelgetni akár, vagy egy komoly társaságba bemenni egy kínsaszai menő étterembe. Egy férfinak vidéken akár több felesége is lehet, hát persze akkor, hogyha gazdag az illető, akkor előfordulhat. Érdekes, hogy amikor érkeznek, akkor a nők mindig először kiszolgálják a férfiakat, és hogyha a férfi befejezte az evést, akkor a nők meg a gyerekek a földön ülve elfogyasztják a megmaradt ételeket. Itt is persze mindig csak a jobb kézzel lesznek, a bal kéz ugye másra használatos, mint általában már az arab országoknál is meséltem ezt. Orvos alig van, úgyhogy a magyar orvosok, amikor itt rendeltek, hát akkor messze földről mindenki sereg lett egy ezrével, hogy hát, hogyha meggyógyítják őket, mert hogy errefelé sok ilyen gyógyító ember van, de ők általában ráolvasással vagy gyógynövényekkel próbálnak meggyógyítani. Hát van ilyen szó is rá a helyi nyelven, hogy ganga, mert hogy a ganga az egyszerre orvos, bűvész, füvesember, varázsló, úgyhogy ez a varázsló nem csak gyógyít, hanem a betegnek elmondja, hogy mi lesz a sorsa, tehát egyfajta jövendőmondó is, és hát amikor éppen nem gyógynövény kúrával próbál meg valami jobbat kitalálni, akkor meg akár varázsolhat is. A kisebb településeken, a törzseknél egyébként még simán előfordul az, hogy a vőlegénye mennyasszonyért fizet valamennyit, és megveszi gyakorlatilag, de a nagyvárosokban azért már kevésbé. Sok az írás tudatlan, és hát errefelé még örülnek, hogyha egyáltalán a gyerek el tud menni iskolába. A turistákat azért várják szálláshelyek, van egész jó szálloda is, lodzsok is, és lehetőség van arra, hogy a vad megfigyelést az tényleg kora reggel meg késő délután tegyük, mert hogy közben egy nagyon kényelmes olyan lodzsban pihenhetünk, ahol agregátor biztosítja az áramot, és van olyan mosdó WC is, amit mi megszoktunk, nem csak az open air toalett. Itt egyébként bőven van finomság is az asztalon, mindenféle manióka, burgonya, banánféleségek, főzőbanánt gyakran készítenek és kínálnak is, és hát itt édesen eszik a mangót, és ki lehet próbálni a helyek kedvencét is, a fufut, ami puliszkához hasonló köret, és a legtöbb húshoz ezt adják, de a helyek sokszor hús nélkül is ezt fogyasztják, és mindenféle szószt tesznek rá. A Kongói Demokratikus Köztársaság lakói a foci csapatukra nagyon büszkék, mert hogy kétszer is megnyerték az Afrikai Nemzetek kupáját. 68-ban Gánát verték 1-0, 74-ben pedig Zambia válogatottját győzték le. Ráadásul első fekete afrikai csapatként 1974-ben kijutottak a világbajnokságra is. Ugye sokszor meséltem már a műsorban arról, hogy utazási irodával utazni viszonylagos biztonságot jelent. Most mégis arról hallhatunk persze, hogy a Travel Teachers mintegy 600 vagy még több károsultja vajon hoppon marad-e vagy sem. Nos, a cég tevékenységi engedélyét a Budapest Főváros Kormányhivatala visszavonta, mert hogy a kötelezettségeit nem tudta teljesíteni, tehát nem tudott olyan szakembert állítani, amit a jogszabály előír, és mellette pedig a vagyoni biztosíték kibővítését sem tette meg. Ugyanakkor a legutóbbi időszakig még nem került felszámolás alá, tehát ilyen téren jelen pillanatban az utasok jogilag
magától az irodától tudják követelni a kárukat, és hogyha megállapítják a fizetésképtelenséget, abban az esetben a biztosító helytáll majd a vagyoni biztosíték erejéig. Egyébként a vagyoni biztosíték mértéke az utazási iroda előző évi forgalmának 12, illetve 20%-a, 12%-a akkor, hogyha utazás közvetítéssel foglalkozik, és 20%-a pedig akkor, hogyha utazás szervezéssel foglalkozik. Hogyha menet közben az adott évben megnő a forgalom, és látható már, hogy a tavalyhoz képest nagyobb lesz a forgalom, akkor pótolni kell 3 napon belül egyébként a vagyoni kaució mértékét. A vagyoni kaució általában elég arra, hogy hazahozzák az utasokat, tehát senki nem marad kint, és aki már befizette az utazását, biztos, hogy valamennyi pénzhez jut. Alapesetben szinte az összeshez, de előfordulhat, hogy arányosan kapják majd meg ezt a pénzt az utazni vágyók. Persze fel lehet tenni a kérdést, hogy hát akkor miért nem nagyobb mértékű a vagyoni biztosíték? Hát azért, mert akkor növekedne az utak ára is, és az utazási irodák drágulnának, és előbb-utóbb az utas fizetné meg nyilván ennek az árát. Hát ez pont olyan, mint hogy a bankrendszerben is van egy kötelező minimum, a lakosság megkapja 10.000 euróig a pénzt akkor is, hogyha mondjuk egy pénzintézet tönkre megy, de hát ez sem a legnagyobb bankokra optimalizálták, hogyha a betétbiztosítási alapból elfogy a pénz, hát akkor elfogy a pénz. Tehát ha ezt arra optimalizálják, hogy ha egyszerre minden bank tönkre, hogy na hát még akkor is ki lehessen mindenkit fizetni, na hát akkor ebben az alapban annyi pénz kellene tartani, hogy a bankoknak a bankolási költsége úgy olyan drágává válik, hogy rengeteget kellene az ügyfeleknek fizetnie. Tehát annyi pénzt kérnének nyilván, hogy mindezt a biztosítók lefedezzék. A kauciót egyébként az nagyon érdekes, hogy a vagyoni kaució nem feltétlenül azt jelenti, hogy konkrétan ezt az összeget letétbe helyezzük, hanem egy biztosítóval is lehet szerződni, de van olyan utazási iroda, tehát a Neckermann például azt csinálta, hogy készpénzbe letette ezt az összeget. Akkor nem kell biztosító, hanem ebből az összegből majd kifizetik a kárát az utasoknak, de hogyha van biztosító, akkor ekkora összeg elejéig pedig a biztosító helytáll, cserébe biztosítási díjat fizet az utazási iroda a működésének idején. Úgyhogy ez még mindig jobb, mint ami régen volt egyébként. De ha megnézzük, a világban sok cég csődbe megy, sok céget felszámolnak, ezeknek az aránya, számaránya az utazási piacon nem nagy, csak nagyobbat szól. Tehát összességében, ha megnézzük, hogy általában hány utazási cég megy tönkre, ahhoz képest, hogy mennyi van, és hány cég megy úgy általában tönkre, hát mondom, az utazási piacot nem kell félteni. És hát bizony egyébként légitársaság is nyugodtan tönkre mehet. Egyik kedves barátom például éppen az adott légijárattal érkezett volna haza Budapestre, de úgy, hogy a cégnek a gépe leszállt Kijevbe, és menet közben tönkrement az utazási iroda, úgyhogy Kijevben leszállt, és kész, nem volt tovább. Tehát Kijevből haza kellett valahogy jönnie Budapestre. Úgyhogy a légitársaság is tönkre mehet, hát senki sem él örökké, a cégek sem élnek örökké, a legnagyobb múltú utazási cég, a Thomas Cook is tönkrement, úgyhogy ez már csak ilyen. És a magyar utazási piacban is voltak nagy csődök. Annak idején, a 90-es években, emlékszem, hát akkor még nem voltak ilyen utasvédő szabályok, és előfordul, hogy kirakták az utasokat Tunéziába a szállodából, hogyha valaki nem fizette ki saját maga a pénzét még egyszer, és ott éjszakáztak néhányan a homokos tengerparton, és aztán nagy nehezen valahogy hazahozták őket, de volt, hogy állami beavatkozásra is szükség volt. Úgyhogy bizony ez is előfordul. Egyébként a rendszerváltás utáni korszak nagy botrányos csődöket hozott, és hát a korai magyar szabályozás védtelenül hagyta az utasokat, senki nem gondolt arra, hogy hát ez itt tönkre mehet. Hát volt az annak idején még a rendszerváltás előtt a Copturist, az Express, az Ibusz, hát azok meg nem mentek tönkre, tehát senki nem gondolt arra, hogy a nagy piacgazdaság bizony azzal is jár, hogy nem csak minden jól fog menni mindenhol. Úgyhogy sok ilyen történet volt egyébként, és hát bizony voltak olyan történetek is, amikor igazán nagyok mentek, legendások mentek tönkre. Hozzáteszem, utazási irodát csinálni egyébként korán sem könnyű, tehát hiába van jó ár és hiába korrekt valaki, hát bármikor közben jöhet olyan nemzetközi esemény, olyan probléma, olyan világjárvány, vagy válság, vagy kerozinár drágulás, vagy sorolhatnám tovább, amiről nem tehet a cég, és mégis csődközeli helyzetbe sorolja. Úgyhogy bizony ez előfordul. Hát nagyot szólt annak idején a HTC csoport is, a Yorgos Travel, a Club España, a Tantúra tönkremenetele, mert a görög utakat lényegében piacvezetőként uralta a Yorgos sokáig, a spanyol utakat a Club España, az exotikus utak piacán az első chartereket a legendás Tantúra csinálta, és aztán a cégcsoport lényegében hatalmas, óriási növekedés volt, és aztán hát minden ilyen óriásra nőtt vállalat előbb-utóbb magába roskad, miként a nap is, amikor vörös óriásból hirtelen fehér törpe lesz. Úgyhogy nagyot szólt ez is. És hát aztán a korszak nagy presztízsű 54 saját irodával és 500 viszonteladóval dolgozó Westravele is felfüggesztette a tevékenységét a gazdasági ellehetetlenülés miatt. Érdekes egyébként, hogy itt vizsgázott először élesben a kauciós rendszer, úgyhogy végül is haza tudtak jönni az utasok, és részben kártalanították is őket. Az Eurotour szintén nagy ágyú volt, buszos, repülős, európai körutazások piacát uralta, a buszos utazásban tényleg legenda volt. Aztán a fapados légitársaságok térnyerése miatt megváltoztak az utazási szokások, úgyhogy eladósodott emiatt a cég, és a bezárta kapuit, ez is utasok százait érintette. A Westreisen tényleg nagyon komoly tőkeerős vállalat volt, egyiptomi, tunéziai csártereket csinált, és hát lényegében összeomlott nagyon sok úti célja. Az arab tavasz idején a Westreisen nem tudta átszervezni a portfólióját, a lefoglalt és kifizetett repülőgépek üresen mentek, vagy üresek voltak, a szállodai kontingenseket is hát átutalt az előleget, sose kapta vissza, úgyhogy nem volt tartalék. Hát ez is olyan, hogy igazából nem volt egyik esetben sem olyan felmerülő hiba, vagy olyan dolog, ami nem lehetett volna vállalható kockázat. Tehát nem azt jelenti egy utazási iroda tönkremenetele, hogy minden esetben valamit nagyon rosszul csináltak, hanem tényleg ilyen esetben azért sérülékeny ez a piac. Tényleg a geopolitika számos eseménye tényleg parkolópályára tud tenni egy utazási céget. A Green Holidays törökországi utakra szakosodott iroda lényegében csődöt jelentett egy vasárnapi napon, de érdekes, hogy még aznap is elindított egy repülőgépet Antaliába. A cég 500 millió forintos vagyoni biztosítéka teljesen elfogyott, amikor a kint lévő több száz utast hazahozták, úgyhogy az itthon maradt és el sem indult utasok végül is alig kaptak valamennyi pénzt, tehát tényleg a befizetett pénznek csak töredéke érkezett vissza. A Pharaoh Tours egyiptomi utazásszervező volt, és érdekes, hogy itt az utasok bíróságra vitték az ügyet, és a kúria kimondta, hogy a kormányhivatal, a magyar állam is felelős abban, hogy szigorúan kell ellenőrizni, hogy az iroda a valós számaihoz mérten elegendő kauciót fizetette be, vagy pedig a biztosítása az elegendő kaució fedezésére jó-e, és hát ettől kezdve azért a hatóságok ezt komolyan kezdték el ellenőrizni, és azt is komolyan kezdték el ellenőrizni, hogyha az utazási irodának akkora a forgalma, akkor pótolja-e a kauciót, és emiatt viszont ugye, hogyha valaki nem pótolja, akkor akár az engedélyét is bevonhatják. Az Unitravel 2025-ben ment tönkre, 40 éves, nagyon megbízhatónak tartott iroda volt, főként görög szigeteki chartereket csinált, Korfu, Zakynthos, Kréta, és a főszezon közepén mondták, hogy ennyi volt. Érdekes, hogy az Ibusz utazási iroda a bejelentés után hamar felvásárolta az Unitravel kinti szállásai kontingenseit, és lényegében viszonylag jól lehetett kártalanítani az utasokat. És hát van még persze sok más csőd, a Thomas Cook csődje például, ami a világ első utazási irodája volt, hiszen a világ első szervezett útjának a modernkori turizmusban azt tekintjük, amikor Leicester és London között elindult egy vonat, út, és lényegében ez a kis kirándulás jelentette az első utazást, tehát a Thomas Cook tényleg a világ legrégebbi és egyik legnagyobb utazási irodája volt. Akkor, amikor összeomlott 2019-ben 150 ezer Egyesült Királyságbeli, és hogyha mindenkit összeszámolunk, akkor mintegy 600 ezer külföldön tartózkodó utast kellett hazaszállítani. Úgyhogy tényleg ez nagyon komoly gondot jelentett, és hát bizony az online foglalási oldalakkal már nem tudott ez a hatalmas monstrum versenyezni. De Németországban tönkre ment az FTI is, ami Európa harmadik legnagyobb utazásszervező csoportja volt, és az Egyesült Királyságban pedig hajós körutakra szakosodott iroda ment tönkre, a Jetline. Úgyhogy bőven van példa utazási irodák csődjeire, de ahhoz képest, hogy mennyi iroda működik, de ahhoz képest semmivel nem nagyobb a számarányuk mondjuk a csődöt illetően, mint bármelyik más iparágban, úgyhogy ma már Magyarországon a szabályozás olyan, hogyha valaki befizette a pénzét, akkor nem valószínű, hogy nullával elmegy, mert az előfordulhat, hogy nem az egész összeget kapja vissza. Sokszor azt szokták mondani egy kedves barátom, hogy hát ő már jogászként dolgozik és specializálódott ilyen jellegű dolgokra, hogy vagy a teljeset visszakapja az utas, vagy a felét. Sokszor azt mondja, hogy a felére szokott kijönni, tehát amit befizetett valaki, annak a fele azért vissza szokott jönni. Úgyhogy szerintem nagyjából ez az, ami várható, de hozzáteszem, azért azt tudni kell, hogy ez nagyot szól, mert sok utas egyszerre károsodik, és akkor ugye 600-nál több károsultról beszélünk, de valójában az, hogy egy nyári szezonban milyen károkat kapnak az utasok, vagy milyen károkkal szembesülnek, hát rengeteggel. Hát ugye óriási gondok voltak, még az Európai Unió nem vezetett be egységes szabályozást a légitársaságok járattörléseivel kapcsolatban is, de az különböző indulási időpont változásokkal is nagy gondok voltak. Ez már viszonylag szabályozott most, tehát a szállásoknál még korán sincsen ilyen szabályozás, tehát nem olyan a szoba, nem ott van, nincs is, törölték a foglalást, plusz díj, tehát nagyon-nagyon sok ilyen történetet hallok, látok. Hát jó magam azért napi szinten kapok, hát majdnem 100 elektronikus leveletet, közösségi média üzenetet, minden mást, és nagyon sokan segítséget kérnek, hogy hát, hogyha a lobby erőmmel valahogy, mint ismertebb újságíró tudok nekik segíteni, úgyhogy igazából, hogyha megnézzük azt, hogy egy nyári szezonban mennyi probléma van, akkor azért több probléma van, mint ahányan mondjuk egy csőd miatt problémát jelentenek, de nyilván ez nem vigasztalja azokat az utazni vágyókat, akik most nem tudnak elmenni, pedig elmentek volna. Mindez persze nem azt jelenti, hogy ne lehetne bízni az utazási irodákba, ezt nagyon fontos tudni, hiszen az utazási irodák egyáltalán azt adják, hogy nem csak, hogy még ilyen esetben is az utasokat hazahozzák, hanem még a befizetett pénzük sem vész el. Hát ha egy külföldi szálloda például tönkre megy, vagy bármi gond van, vagy mondjuk üzemeltetőt vált, hát mondok egy nagyon egyszerű példát, tehát mondjuk elmegyünk egy szállodába, foglalunk, aztán üzemeltetőt vált az a külföldi szálloda, hát gyakorlatilag esélyünk nincs arra, hogy a régi üzemeltetőt visszakapjuk a pénzt, és az új üzemeltető meg azt mondja, hogy hát nagyon sajnálom, de én mostantól üzemeltetem csak ezt a szállodát, és ön nem nálam fizette be. Hát ilyenből rengeteg példát tudnék mondani, tehát rengeteg ilyen van. Úgyhogy bizony ezek előfordulnak sajnos, hát legyenek óvatosak, de azt gondolom, hogy nincs erre állandó reszett, hogy most hogyan védjük ki, mit csináljunk. Előbb-utóbb mindenki valamibe belefut, de azt hiszem, hogy ha megpróbálunk úgy keresni a piacon, hogy megbízható utazási céget próbálunk választani, hát vannak azért nagyon jók, tőkeerősek, és azt gondolom, hogy bátran lehet utazási irodával utazni attól még, mert hát mondom, a magánszervezésben is számos gonddal szembesülhetünk a nyári nyaralás idején, és ott is lehetnek bizony a szállásokkal súlyos problémák, de ez nem azt jelenti, hogy ne utazzunk, mert utazni csodálatos, utazni szép, az esetek többségében minden simán megy, vagy legalábbis az a probléma, ami van, az elviselhető, úgyhogy érdemes felfedezni a világot, hogy megismerjük egy kicsit a más kultúrákat, meg egy kicsit azért önmagunkat is. A sok nehézség, meg csőd említése, meg emlegetése után egy kicsit könnyedebb témával folytatjuk, mégpedig a filmturizmussal, hiszen a Kodolány János Egyetem és a Tokaj-hegyalja Egyetem filmturisztikai konferenciát szervezett Sárospatakon. Azért Sárospatakon, mert a környéken Észak-Kelet Magyarországon született nagyon sok olyan ember, akinek lényegében Los Angeles, Hollywood, negyedét a hollywoodi filmgyártást is köszönheti a világ. A Paramount Pictures alapítója Adolf Zukor például Ricsén született, a 20th Century Fox-ból Fox Vilmos, William Fox, vagyis Fried Vilmos pedig Tolcsván született, szintén egy Észak-Kelet Magyarországi településen. Tony Curtisnek pedig közismert a Mátészalkai kötődése, hiszen apukája idevaló, úgyhogy egy olyan filmes túrán is részt vettünk, amikor bemutatták nekünk azt, hogy vajon mik vannak itt a környéken, amelyek Hollywoodra emlékeztetik azokat, akik erre járnak, és hogyan lehet Észak-Kelet Magyarországot meg Los Angeles-t összekötni lényegében, úgyhogy nagyon érdekes kis túra volt. De általában a filmturizmussal kapcsolatban sok előadást meghallgathatunk, és hát jó magam is foglalkoztam a témával, mert hogy A nemzetközi példák megmutatják, hogy mekkora hatással lehet egy filmalkotás a következő évek beutazó forgalmára. Sőt, a filmturizmus tágabb értelemben véve már azt a turizmust is jelenti, amikor jönnek a stábok, jönnek a filmesek, és bizony komoly összegeket hagynak ott a vendéglátóhelyeken, az önkormányzatoknál a különböző bérleti díjak és költségtérítések miatt, vagy éppenséggel a szálláshelyeken. Érdekes egyébként, hogy a mozgóképek feltalálása óta valamilyen formában beszélhetünk filmturizmusról, hogy a mozgókép alkotás generálja a filmturizmust. Hát igazából, hogyha azt mondjuk, hogy mi is a filmturizmus, valójában nem csak a mozgóképalkotás hatására megjelenő idegenforgalom, hanem olyan mozgóképalkotásokról beszélünk, amelyek valamilyen kulturális értéket hordoznak, hiszen ugye a reklámfilmek nem tartoznak ide, és az influencereknek a bejelentkezése is, amelyeket szintén pénzért csinálnak, nem feltétlenül a filmturizmus kategóriáját jelentik, de a nemzetközileg is ismert filmszínházakban vagy televíziókban bemutatott, vagy esetleg interneten megjelenő mozgókép alkotások által generált turizmus és a hozzá kapcsolódó turisztikai szolgáltatások együttese a filmturizmus. Úgyhogy a klasszikus filmturizmus esetében hát a rajongók, az érdeklődők azok mind-mind odaérkeznek és megnézik, hogy hol is forgatták a híres filmeket. Azért is érdekes ez egyébként, mert hogy nem mindig ugyanolyan néven szerepel az adott terület. Budapest is volt már, Moszkva, Buenos Aires, Los Angeles és sok minden más is, és Károly Variba is elmennek a James Bond rajongók azért, hogy megnézzék, hogy milyen volt a klasszikus sörfürdő. A filmben egyébként Montenegró szerepelt, és Montenegró néven jelent meg a város. Úgyhogy nem mindig ugyanazon a néven szerepel a település, mint amilyen neve a valóságban van a településnek. Egyébként hát az USA-ban születnek a világhódító filmek, hiába Indiában gyártják a legtöbb filmet, meg hát a kínai filmgyártás is számarányában jelentős, de hát itt adják át az USA-ban az Oscar-díjakat, a legnagyobb sztárok amerikaiak, és a legnépszerű játékfilmek többségét is öt nagy stúdió és a hozzájuk kötődő gyártóvállalkozások készítik. A filmturizmus ezért az USA-ban speciális, és az amerikai filmek hatása az életmód népszerűsítésén és az amerikai álom iránti vágy felkeltésén túl a turizmus szinte minden ágában megjelenik. De gondoljanak csak bele, hogy az átlagos magyar is ismeri szinte New Yorkot. Hát ha soha nem jártunk ott, akkor is tudjuk, hogy milyenek a taxik, milyen a város, hogy néz ki a Times Square, hogy néz ki a híres karácsonyfa ott a Rockefeller Center mellett. Az USA nagy stúdiói vidámparkokat, szórakoztató központokat létesítettek, és ezeket milliók keresik fel. A Universal stúdiók például, meg a Disney parkok elkápráztatják a látogatókat, és hát nem csak az USA-ban vannak, hanem franchise formájában találunk már ilyet Párizsban, vagy éppen Hongkongban is. De egyébként az Egyesült Államok filmturizmusát, hogyha vizsgáljuk, akkor rengeteg példát látunk arra, hogy jelentősebb beruházás nélkül is lehet gazdasági előnyt elérni a filmek hatásmechanizmusait ismerve. Ugye az USA 50. tagállama Hawaii, a legnépesebb sziget Oahu szigete, és itt van például egy ranch, a Kualoa Ranch. Ezt a területet nem építették be, eredeti dús növényzet van itt, tényleg általában olyan az idő, hogy kevesebbet süt a nap, és sokat felhős, mindig egy kicsit borongós az idő. A kialudt vulkán mellett mindig ezek a felhők gomolyognak, és hát ideális a terep őserdei jelenetek forgatásához. Ráadásul még az Egyesült Államok területét sem kell elhagyni. Nem csoda, hogy itt készült a Jurassic Park, a Godzilla, az 51. randi és még sok más amerikai film és tévés sorozat. A ranch tulajdonosai a filmek elkészülte után megtartottak néhány relikviát, és néhány helyen nem rendezték vissza a terepet. Helyette táblát tettek ki, hogy Jurassic Park. Úgyhogy naponta ezrek fényképezkednek a felirattal a belépő kifizetése után. Ami pedig még jobb példa arra, hogy a sikerhez nem kell feltétlenül beruházás, az az, hogy minden látogató megnézi Godzilla lábnyomát, amit a filmesek 20 perc alatt ástak ki a forgatáson. A ranch látogatói pedig vásárolhatnak a szuvenírboltban, délután kipróbálhatják a kvadozást, megsimogathatják a helyi malacokat és ebédelhetnek, kávézhatnak. Ha már eljöttek, akkor nehezen engedik el őket. Professzionális turisták a szórakoztató gépezet van itt. Érdekes, hogy a film még válságidőszakban is segíthet. A 2001. szeptember 11-i terrortámadás után például a Sex és New Yorknak nagy szerepe volt abban, hogy New York visszanyerje a turisták bizalmát. És jó néhány utazásszervező cég a film, meg előtt tehát a sorozat karaktereinek kedvenc helyszíneit bejáró túrákat szervezett és szervez. Még Japánból és Szingapúrból is érkeznek foglalások, pedig utóbbi helyen a hatóságok betiltották a sorozat vetítését annak túlzott szabadossága miatt, legalábbis erre hivatkozva. Az új-zélandi turizmus fellendítésében óriási szerepe volt a Gyűrűk ura filmeknek, mert hogy az új-zélandra látogatók közel 10%-ánál közrejátszott az úticél kiválasztásában az, hogy itt forgattak fontos jeleneteket. Különösen a hobbitok lakhelyére voltak kíváncsiak a turisták. Az új-zélandi szolgáltatók pedig ki is használták a hobbitok iránti rajongást, még hobbit hotelt is létesítettek. Mivel a kutatások számait már ismerte az új-zélandi kormány, sokáig lobbiztak, hogy a Hobbit című film forgatási helyszíne is itt legyen, úgyhogy a Tourism New Zealand számításai szerint az ország filmbeli megjelenése olyan népszerűséget hozott, mintha 10 milliárd forintnyi összeget költöttek volna a hirdetésekre. Közel 600 millió ember, becslések szerint ennyi potenciális turistát értek el az Ausztrália című filmmel kapcsolatos újságcikkek, híradások, beszámolók. Több 10 millióan látták magát a filmet is, összesen 215 millió dollár bevételt hozott, szemben a 130 milliós forgatási költséggel. Úgyhogy az Ausztrál Turisztikai Hivatal rengeteg pénzt szánt a film népszerűsítésére, azért, hogy turistákat vonzanak ide. Filmes sablonokkal, képeslapokkal, mappákkal, mindennel segítették az Ausztráliával foglalkozó utazási irodákat. Az Ausztráliánál is nagyobb bevételt hozott annak idején a Borát című film, és bármennyire is furcsa, a kazasztáni turizmus lendítette fel, pedig a kazak kormány nemhogy nem támogatta, hanem ellenezte a film bemutatását. Ugyanakkor a Borát felhelyezte a nemzetközi turizmus térképére Kazasztánt, a film bemutatását követően a kiadott vízumok száma megtízszereződött. Jordániában pedig az utazó turisták túlnyomó többsége megtekinti a nabateusok ősi városát, Petrát, a sziklába vájt várost, az Indiana Jones filmek közül az utolsó keresztes lovak tette ismerté, és hát ugye Petra görögül azt jelenti, hogy szikla, mert hogy az egész város egy hatalmas sziklába vájt város. A nabateus törzs tagjai vájták a sziklába a barlangokat, lakhelyeket, kincstárat több mint 2000 évvel ezelőtt. Egy szűk hasadékon keresztül lehet megközelíteni Petrát, és az út mindkét oldalán kőbe vájt vízcsatornák húzódnak, meg vannak fantasztikus faragott szobrok is. Petrába főleg a tengerparti Akabából visznek szervezett úton turistákat, de a sziklaváros már körbeépült, több szálloda is van itt, panzió, jelentős részüket a film hatására megnövekvő turistaforgalom hívta életre. Egyébként ezek nem a hegyen belül vannak, hanem kívül. Jordániában nincsenek olajkutak, úgyhogy nagy szükségük is van az idegenforgalmi bevételekre. Indiana Jones minden esetre igazi kincsvadász módjára komoly összegekhez juttatta az itt élőket. Tunéziában pedig egy végtelen kősivatagot látogatnak még a mai napig is a turisták, hogy megnézzék, hogy hol forgatta George Lucas a Csillagok háborúját. És a túrát persze összekötik sok egyébbel. Matmatában találkozhatnak a látogatók berberfalvak lakóival, és a sivatagi szafari fénypontja egy éjszaka Kabiliben, és innen aztán tovább indulnak a vendégek egy hatalmas sósivatagon keresztül a 100 000 pálma városába, Trosserbe, majd innen mennek az Atlasz-hegység oázisaiba. Skóciában pedig a Da Vinci Code című film nemhogy fellendítette, hanem szinte megteremtette a turizmust a Roslin kápolna környékén Skóciában, úgyhogy az előzőekhez hasonlóan itt is a helyiek kihasználják a filmforgatásból szerzett ismertség előnyeit. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot és benne a műsorvezetőt, Kis Robert Rihárdot hallották. További kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!